Jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok, ez az Ahol hely van színházi belépő című műsor, szombat délután a Rádió Q-n, ahol ma Buzó Andrea színésznő a vendégem.
Jó napot kívánok.
Ilyen kedves ilyen, a hangja. Ilyen
szigorúan. Akkor én is.
No, hát Buzó Andrea színésznőn, ahogy gondolkodtam, arra jutottam, hogy tulajdonképpen a te pályád, pályakezdésed, a pályára kerülésed, a pályán leveteled bizonyos értelemben rendkívüli és egyedinek mondható.
Tényleg?
Hát igen, mert te egy egyszeres Merlin generációból származol ilyen értelemben. Igen. Amiről akkor fogunk beszélni, mert erről csak te tudsz meg azok a társaid, aki akkor abban az időben ott voltál, de egy kicsit azért visszább mennék. Visszép, tényleg miért nem visszép, hiszen azok ott magas hangrendű magánhozok. Hát, na jó, igen. Mindegy, hát hogy kicsit hátra mennénk még, hogy vajon te a családból hoztál magaddal színház iránti érdeklődést, vagy ez teljesen saját személyes innováció?
Ez teljesen saját ötlet, és semmiféle előzménye nincs a családban. Igazából nem is voltunk nagyon színházba járó család, tehát inkább a gimnázium ideje alatt volt, amikor már én úgy többet jártam színházba. Nem tudom, ez honnan jön az emberbe, ez ilyen isteni sugallat, vagy egyszer csak azt érzi az ember, hogy ő ezzel szeretne foglalkozni. Egészen más, vagy van egy bátyám, ő teljesen reál beállítódású például.
Pesti vagy?
Nem, Miskolci.
Miskolci, tehát akkor a Miskolci Színház volt az, amit gimnazista korodban.
Így van. Illetve hát már általános iskola végén volt egy Szép Laci bácsi által vezetett amatőr színház Miskolcon, és aztán ott oda így valahogy felvételiztem, bekerültem, és akkor onnan indult ez az egész, és aztán a Nemzeti Színházban, tehát a Miskolci Nemzeti Színházban is volt egy stúdió, még a Galgóczi Juditnak az időszakában. Nagyon érdekes egyébként, mert nemrég találkoztam vele, a Pilis Szent Iváni tón áll, és nagyon furcsa volt, mert nagyon-nagyon régen találkoztunk, tehát körülbelül azokban az időkben találkoztunk utoljára, és olyan vicces volt, hogy a fürdőruhában találkoztunk a tónál ennyi idő után. Szóval...
Ő aktív ott... egyébként mostanában? Úgy hát, rég nem hallottam róla.
Nem beszéltünk szakmáról igazából.
Értem, hát ez a jó.
Igen. A tóról beszéltünk, meleg volt, nyár volt, hogy milyen jó ide járni, és hogy ezt felfedeztük ilyesmiről, úgyhogy nem beszéltünk. Ő is az Emkecskés Andrással volt, aki szintén tanított ott a stúdióban, tehát ő hozzájuk ilyen módon mindkettőjük összkötődtem, és... Nagyon jól éreztem ott magam, bekerültem előadásokba is, és nekem az egy meghatározó élmény volt. Illetve olyan élmény, amire nem csak úgy emlékszik az ember, hogy nosztalgikusan, hanem például volt egy Árkosi Árpád rendezte Lilium, ahol a Derzsi János volt a Lilium, és én voltam ugye a kislánya, és akkor az egy olyan élmény volt például vele akkor
adott
találkozni.
Pofont.
Adott pofont, igen. Nem, azt hiszem a kezemre ütött, vagy pofon is van, na látod. Pofonnak is kellett lennie, de az maradt meg inkább a kézreütés valamiért, nem tudom. Szóval ez volt, és akkor utána én jelentkeztem a főiskolára, ahová a második rostáig, tehát ahol a második rostáig jutottam el, ott testem ki, rémes élmény volt ez egész, nagyon gyorsan történt, tehát percek alatt kiderítették rólam, hogy én nem vagyok ide való, és akkor... volt egy alternatíva, hogy elmegyek Szegedre, angol szakra, egyetemre, és hát közben nagyon el voltam keseredve, és akkor a Derzsi János mondta nekem, hogy ő hallott arról, hogy a Lázár Kati meg a Jordán Tamás indítanak egy ilyen iskola félét a Merlin Színházban, hát soha nem is jártam úgy Pesten, tehát abszolút nem mondott ez nekem semmit. Igazából őket is csak tudtam, hogy vannak ilyen színészek Kaposvárról, de azért én egy vidéki kislány voltam, tehát nem voltam képbe így a dolgokról, és akkor gondoltam, hogy megpróbálom, elmentem felvételizni, és hát egész más hangulatban zajlott az egész, tehát nagyon-nagyon nagyon pozitív élmény volt a főiskolai felvételi után. Egyrészt időt szántak az emberrel, tényleg azt éreztem, hogy kíváncsiak. És hát akkor oda fölvettek, és így.
És ott töltöttél hány évet?
Ott töltöttem, azt hiszem négyet, és aztán, tehát három év volt talán az iskola, és akkor még maradtunk ott játszani, előadásokat csináltunk, illetve hát ugye ebbe az volt az érdekes, hogy ők azt találták ki a Katival, hogy eleve az első évtől előadásokat csináltunk, és hogy egy saját társulatot akartak ők akkor kinevelni. És aztán én rajongtam értük, tehát én nem is jelentkeztem utána a főiskolára többet, mert egyrészt úgy éreztem volna, mintha megcsalnám őket, hogy ők valamit adtak nekem, és akkor én abban miért nem hiszek, vagy miért gondolom, hogy egy másik intézmény többet tudna erről nekem mondani, vagy többet nyújtana. És akkor ezért, meg hát nagyon-nagyon szerettem őket, meg nagyon hittem ebben az egészben, úgyhogy aztán nem próbálkoztam újra.
Nagyon különböző dolgokat lehetett tőlük kettejüktől tanulni? Vagy ők egy
szerintem
egység
alapvetően nem különbözik. Tehát én szerintem alapvetően hasonló. Tehát a lényegében, amit ők színházról vagy színjátszásról gondolnak, az én szerintem ugyanaz. Ami tulajdonképpen, ha röviden kellene megfogalmazni, akkor valami olyan, hogy az a pillanat, amit ott a színpadon létrehozol, az igaz legyen, az a tiéd legyen, az valódi legyen, ne a formából keresd vissza azt, hogy mit kell ott csinálni, a forma az majd megjön magától, hanem hogyha te abban valóban hiszel, ahhoz valóban közöd van, valóban érted, és hogy mit akarsz mondani, és azt őszintén megpróbálod mondani, akkor az majd hozza magával a külsőségeket is. Valami ilyesmi, azt hiszem a lényege is. Ebben alapvetően ők egyetértettek, annak ellenére, hogy természetesen a próbák úgy zajlottak, hogy a Tamás mondott valamit, és a Kati mondott egy akár ellenkező dolgot, de ez igazából egy színpadi, normális színpadi próbán is így van, tehát az egyik színész gondol ezt, a másik színész gondol azt, de a lényege azért mégiscsak ugyanaz volt.
Olyan voltatok ti ott, mint egy osztály.
Igen.
Mint egy főiskolás osztály, csak kevesebb emberrel dolgoztatok, mint mondjuk egy főiskolás osztály?
Kevesebb emberrel, és talán nem volt akkora tétje a dolognak, mint egy főiskolán, vagy legalábbis nem éreztük akkor, hogy akkora tétje van. Ez nyilván a Katiék szeretetéből, meg hozzáállásából is fakadt, és abból, hogy nyilván a főiskolán van egy olyan, most idézőjelben rideg világ, ami egy hivatal, egy iskola, egy osztály. Itt azért inkább egy ilyen család jellegű dolog volt, és mivel nem indult újabb osztály, nem éreztük a kihívást, nem voltak rosták például. Én szerintem ez így utólag visszagondolva nem tett jót a dolognak, mert sokkal nagyobbat lehetett volna akkor harapni, szerintem, hogyha mindenkiben benne van az a versenyszellem pluszban, amit hát aztán, amikor ez véget ért, akkor nagyon is érzékeltem én is a saját bőrömön, megérzékelek a mai napig is. De azért is nem volt rosta, mert közben a Tamás hát többször mesélte nekünk, hogy ugye neki a Ruszt azt mondta annak idején, hogy ő belőle soha nem lesz színész, és ő nem alkalmas erre a pályára, és aztán nyilván azért, mert akkor fiatalon pont egy olyan állapotban volt, amire ezt lehetett mondani, és azért ő soha nem akart senkiről ítéletet mondani, úgyhogy elküldi azért, mert esetleg most nem úgy teljesít, vagy most nem olyan tehetségesnek tűnik, vagy nem tudom én micsoda, mert hogy a tehetség az egy ilyen múlandó, elmúló, vagy visszatérő, vagy megjövő dolog.
Látod, szerintem. Milyen érdekes ez, és ha nem arról van szó, hogy Jordán Tamás akkor éppen olyan állapotban volt, hanem arról, hogy Rusz József konkrétan tévedett, akkor közvetve így, hogy megy le más generációkra a tévedésnek, egy esetleges tévedésnek ilyen-olyan hatása?
Hát igen, de pont tehát a Tamás egy ilyen tévedésben nem akart belemenni, hogy esetleg valakiről most ő azt gondolja,
igen,
hogy...
Igen, értem, de...
De ennek voltak hátulütői is,
szerintem. Ha megnézzük azt az osztályt, javíts ki, ha tévedek, de nekem az a benyomásom, hogy elég kicsi része maradt meg a pályán, és azok is, akik megmaradtak, azokról is egy részükről elmondható, hogy a Jordán Tamás nélkül nem maradtak volna meg. Tehát a pályájuk további fenntartásában Jordán Tamásnak, mint nemzeti színház igazgatójának, meg Szombathelyi igazgatónak jelentős szerepe volt.
Igen, de hát ez nem biztos, hogy rögtön egy ilyen negatívumot is jelent, mert hiszen mindenki...
Nem tudom, nem csalódott sorsok ezek? Vagy keserű, vagy...
Hát...
Félrement? Nem mondjad, hogy nem, mert én akkor...
Hát én nem tudok más nevében igazából nyilatkozni.
Azt hiszem, hogy az egyetlen lány, aki a pályán maradt, nem?
Nem, a Cseke Katinka például, Cseke Katinka, bár aki... ő ugye nem maradt végig velünk, mert ő elment a főiskolára, tehát ő az, aki tulajdonképpen akkor egy úgymond sikertörténetet kezdett el, hiszen ő azt mondta, hogy neki ebből elég, azt hiszem 2 év után talán, és akkor ő elment a főiskolára. Például nagyon sokáig a Fanni is úgy tűnt, hogy ő nagyon jó helyzetben folytatja ezt a dolgot, mert ő meg Szolnokra került, ott kapott szerződést, és aztán egyszer csak ő is kilépett ebből a dologból. Hát igen. Nekem ugye mindig eszembe jut a Parti Nóri is, pedig ő nem volt úgymond merlines, de aztán amikor már társulatként működtünk és játszottunk, akkor nagyon hamar ő is oda került, és azért bennem, hogy ő is ott volt velünk, és sokat játszottunk együtt, és hát ő például a pályán van. De ő nem szigorúan az iskolából, tehát ő az iskola után került oda.
És vajon van ilyen, hogy közös alom, és akkor... ez... Közösiskola, mondjuk sokkal egyszerűbben ilyen áttételek nélkül, hogy az a ti színházlátásotokban az úgy benne van közösen, vajon?
Nem tudom.
Hát talán azért is, mert aztán később ilyen alternatívban így.
Igen, azt én nagyon szerettem, ugye csináltunk utána előadást, ez a Jó pálinka itassa magát, amit sokáig játszottunk, és én azt nagyon-nagyon szerettem, és vannak emberek, akiket mai napig beszélünk időnként, és drukkolok neki, és szeretném, hogy sikeres legyen, és például az Orosz Robi ott Szombathelyen nagyon jókat játszik, és nagyon jól érzi magát. Nem tudom. Valami biztos van, azért ez nem múlik el nyomtalanul. Bár mondom, azért ott is az embereket különböző módon érintette meg az, amit kapott nyilván.
És ha Jordán Tamással vagy Lázár Katival találkozol, akkor ilyen anyukám, apukám érzés?
Hát igazából nem olyan. Valami mély, tudod, amikor úgy egy mély kötődés van, én azért nagyon sokat köszönhetek nekik, mindenféle szinten, tehát nem csak a színházban, hanem én laktam a Katiéknál például, amikor nem volt hol laknom, tehát ők így csupa szív emberek, akik konkrétan nekem is nagyon sokat segítettek. De nincs ilyen, mert a Tamásnak is ő már más emberekhez kötődik, így nem kötődik már hozzám. A Katival pont nyáron találkoztunk, és akkor leszúrt, hogy én miért nem hívom őt előadást nézni, ha már itt játszom Pesten, és akkor mondtam, hogy úgy igazából nem is volt bátorságom, vagy nem gondoltam, hogy úgy igazán érdekli, és akkor mondta, hogy jaj, de buta vagyok, miért mondok ilyet, és aztán azóta már föl is hívtam, csak most nem tudott eljönni megnézni, de hát azért ugye a Merlinnek is nagyon fájó módon lett vége, tehát nagyon hirtelen is, és tulajdonképpen egyszer csak a Tamás mondta, hogy nem tud minket tovább foglalkoztatni, és akkor én nekem az olyan felfoghatatlan volt, hogy nem hogy évekig, de talán még most is vannak olyan álmaim, hogy ott vagyok az épületben is, és hogy olyan volt, mintha egy szülői házból egyszer csak az volt olyan, hogy a szüleim mondjuk azt mondani, hogy már pedig holnaptól nem tudunk téged etetni, és menjél és nézzél körül máshol. Ez nekem nagyon-nagyon fájt, tehát én emlékszem, hogy annyira zokogtam, és mondtam, hogy én ezt nem értem, és hogy mi a baj, és hogy miért történt ez, és úgy éreztem, mintha egy ilyen szerelem érne véget egy oldalúan. És aztán...
Könyvbe lábad a szeme,
és aztán... Hát igen, ezek olyan nagy fordulópontok az ember életében. És akkor ugye én próbáltam munkát találni, és a Horváth Péter Fehérvárra le is szerződtetett. És az volt az érdekesebben, hogy tulajdonképpen akik nem találtak munkát, azokat a Tamás mégiscsak megszánta, és visszavette a Merlinbe, szóval ez egy nagyon ilyen érdekes szituáció volt, de hát ilyen kiszámíthatatlan az élet, és nyilván ő is emberből van, és aztán úgy gondolta, hogy mégsem hagyja, hogy ott maradjanak az emberek az utcán. Úgyhogy így, de hát ezek.
Innen fogjuk folytatni a zene után. A zenéket te hoztad, csupa olyan zene, ami előadásban
igen.
játszott, vagy hangzott el, amiben játszottál.
Igen.
Through the garden, you better watch your back. Well, I beg your pardon for the straight and narrow track. If you walk with Jesus, he'll save your soul. You gotta keep the devil down in the hole. Got the fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand. We'll all be saved from Satan when the thunder rolls. You gotta keep the devil.
Belépő. Ez a műsor most megy, itt beszélgetünk Bozó Andrával. Fájdalom az eri szívvel elhagytuk a Merlin Színházi tanukorszakot, és akkor elmentünk, már mint hogy te, de én is mentem Fehérvárra, ahol 95 és 99 között játszottál.
Nem lehet, én csak egy évet játszottam ott, de várj, én is puskázok, mert én
nézd meg, én úgy láttam, de lehet, hogy
leszoktam írni. 99 tessék, és 2000.
Ja, hogy a
mert 95-től volt a Merlin,
így van,
99-ig, és semmi gond. És akkor, tehát ebben az 5 évből 4 év a Merlin, és 1 év a Fehérvár.
Így van, most igen. Tessék, akkor itt ülünk papírok között, igen. És akkor itt guberáljuk ki az adatokat. Hát akkor nem van volt ez a Fehérvár olyan nagy korszak, mire emlékezhetünk belőle? Én egy jó estét nyár, jó estét szerelemre emlékszem.
Igen. Ott a Nagy Zsoltal való
postás lány, igen, Nagy Zsoltal, de már ne beszéljek, akkor mondja te.
Igen, az egy ilyen érdekes, küzdelmes előadás volt. De tulajdonképpen ez egy év volt, mert pont a Pétert is, tehát a Horváth Péter hívott engem oda, vagy inkább úgy mondom, hogy én kértem, hogy nézzem meg egy előadásban, és akkor ő azt mondta, hogy jó, akkor leszerződtet, és tulajdonképpen neki is véget ért egy év után ott a pályafutása, és akkor én is úgy éreztem, hogy hogy nem lesz nekem ott jó, ha én maradok, úgyhogy aztán eljöttem én is. Szóval ez egy ilyen rövid kirándulás volt Fehérvárra.
Futólag Fehérváron.
Igen.
Aztán
szabadúszó volt.
Aztán szabadúszó volt. Ez egy fuldoklás volt, vagy lehetett dolgozni? Akkor azért ez még talán olyan időszak volt, vagy már nem?
Akkor nekem pont szerencsém volt, mert pont jött egy film, amit forgathattam, egy ilyen nemzetközi film, egy angol nyelvű, ami egy egészen hát ilyen csodaszerű élmény volt. Kiválasztottak egy elég nagy szerepre, pont egy kelet-európai lányt kerestek, egy szerb rendező, úgy hívják, hogy Rajko Grlić. Ő rendezte a filmet, és ez egy nemzetközi produkció volt. Olyan nagy színészekkel játszhattam együtt, mint a Giancarlo Esposito, aki például az Éjszaka a Földön című filmben játszik, illetve most a Breaking Bad című fantasztikus sorozatnak az egyik főszereplője. És volt egy cseh színész és egy német színésznő, és így négyen voltunk a főbb szereplők. Hát az egy ilyen, így a semmiből belecsöppentem egy olyanba, hogy akkor másnap ki kéne menni Münchenbe repülővel próbálni, meg ruhapróbázni, és akkor első osztályon is hazahoznak, és nem tudom én mit, tehát így nem is értettem, hogy mi történik velem. Fantasztikus élmény volt. Ahogy keveredett ez a luxus, mégis egy ilyen szláv lélekkel, tehát hogy nem volt az sem, hogy belecsöppenek valami olyan hiper-szuper forgatási környezetben, hanem ugyanakkor a lelke az egésznek, egy szerb rendező volt, tehát egy cseh színész, szóval ez egész olyan nagyon élhető is volt ugyanakkor. És akkor ez megszületett, ez a film, amit sohasem mutattak be, úgyhogy így valahogy nekem a filmekkel nincs szerencsém.
Úgyhogy.
Mert pont utána tört ki egy olyan botrány azzal a filmstúdióval, aki ebbe beszállt, németek, vagy hatalmas stúdió, állítólag valami szerelmi bosszú következtében, de komolyan, mert utána ezt a történetet a Koltai Lajos is megerősítette, hogy hallott róla, mert olyan meseszerűnek tűnik. Szóval mindegy, valahogy keresztbe tettek egymásnak emberek, és befagyasztottak egy bizonyos mennyiségű filmet, ami akkor ott dobozokba hevert még, és így aztán nem lett bemutatva, és nem.
Nem is láttad soha?
Láttam, amikor utószinkront csináltunk hozzá, akkor láttam, de egyébként nem, úgyhogy hát ez szomorú, biztos jó lett volna, sokat segített volna így a pályámon, hogyha ez bemutatódik, de a kutya nem foglalkozott velem egyébként, tehát az a menedzser, aki akkor ezt, aki ezt segítette, vagy akinél én castingoltam, ez a Csutak Zsolt, ő például leadta azért egy-két újságnak ezt a hírt, hogy Bozó Andrea forgat egy ilyen nemzetközi produkcióban, de nem jött rá érdeklődés, úgyhogy ez elmúlt. És aztán utána megjött Eger, úgyhogy hát az meg egy hosszabb kirándulás volt, igen.
Hát, ami Egeret illeti, ott voltál egy 10 évet.
9-et,
igen. És hát minden bizonnyal ez a pályádnak eddigi legfontosabb korszaka volt.
Igen, mindenképpen, igen.
Amikor oda kerültél, akkor az nehéz volt? Vagy igazából nem volt ilyen vonatkozás, hogy könnyű, nehéz, dolgozás volt, munka volt?
Hát inkább dolgozás volt, és aztán nagyon sok olyan embert találtam, akivel hát nagyon egy hangon beszéltünk, és nagyon megszerettem őket, szerintem ők is engem, vagy legalábbis én úgy éreztem, és a mai napig nagyon szoros kapcsolat van köztem is bizonyos emberek között, tehát hogy azért az a sok-sok év, amit ott együtt töltöttünk, az mindannyiunknak nagyon meghatározó volt, úgyhogy nyilván voltak az egésznek nehezebb pillanatai, sok nehéz pillanat, és nyilván volt, aki nem fogadott mondjuk engem örömmel, mint ahogy nem csak engem, hanem nyilván volt egy féltékenység, hogy ezek a pestiek, akik ide jöttek, de hát tettük a dolgunkat, nagyon fontosnak éreztük azt, amit csinálunk, és és tulajdonképpen ez volt a legfontosabb, szerintem.
Gondolkodtál azon, nem muszáj egyébként, de gondolkodtál azon, hogy hibáztatok-e? Ott valamiben, hát főleg ilyen közösségi, érségi szinten.
Értem. Biztos hibáztunk, tehát én nem gondolom azt, hogy makulátlan, tökéletes ember vagyok én, mondjuk.
Például
én, igen.
Vagy bárki másik.
Tehát biztos, de azért szerintem sokat tettünk azért, hogy az ottani emberek is ebben örömmel tudjanak részt venni, mint ahogy volt is, aki örömmel tudott, és tudott ehhez a csapathoz csatlakozni. Én szerintem az, aki nyitott volt, aki kíváncsi volt az újra, aki tudta azt értékelni, hogy itt mi történik az ő életével, mert szerintem főleg én most, hogy onnan elszakadtam, és most ugye nem vagyok egy olyan helyzetben, mint akkor, hogy úgy pezsek körülöttem az élet, és egyik bemutató a másik után, és neves rendezők szerepet osztanak, és nem tudom én mi, hanem nyilván sokkal szűkösebb évek vannak. Most látom azt, hogy illetve nem csak most látom, mert szerintem én akkor is így láttam, és nem értettem, hogy mások ezt hogy nem érzik, hogy ez mennyire nagy dolog, hogy itt Zsótér Sándorok, Máté Gáborok, Csizmadiák rálék dolgoznak, tehát olyan rendezők, és hogy ezt nem érezni ennek a lehetőségét. És azt gondolom, hogy nyilván volt fájdalom abban, hogy valaki odáig sokkal nagyobb szerepeket játszott, és esetleg kisebbeket kapott, vagy kisebbeket játszott, és már arra vágyott nagyon, hogy majd most már ő nagyobbat fog. De azért én tudom, hogy például a Zsótér hogy adott mindenkinek lehetőséget, és az, hogy lett az olvasó próbán visszadobva azonnal. Tehát elképesztő módon, vérlázító módon. Ezt én nem értem. Tehát nem értem, hogy azok az akkor szerintem nem színészből van az az ember, vagy valami a lelkében nem erre vágyik, mert tehát például amikor volt egy koprodukció, most szörnyű, mert olyan vagyok, mint hogyha itt, miközben megkérdezted, hogy hibáztam, mert rögtön mindenkit elkezdtek hibáztatni azért, ami
nem, esetleg. Nem, semmi, nem, jó. Semmi kivetni valót nem találok abban, amit mondasz.
Jó. Tehát volt például olyan élmény, hogy ugye létrejött egy koprodukció a Katonai József Színházzal, és a King Kong lányait játszottuk, és jártunk föl próbálni a kamrába. Hát én azt éreztem, hogy már az autóban, tehát hogy én olyan eufóriában voltam, hogy én ott dolgozhatok, hogy ez velem megtörtént, és hogy én ott fogok próbálni, és hogy azt majd jönnek nézni neves emberek, és egyáltalán. És akkor most név nélkül volt olyan kollégám, aki a második vagy a harmadik este után, amikor jöttünk vissza az autóban, és beszélgettünk a próbáról, akkor azt mondta, hogy hát, nagyon vicces, hát ő már az olvasó próbán érezte, hogy ez a Bagosi, ez nem gondol semmit. És akkor így néztem, hogy mi van? Tehát, hogy ezek után nagyon nehéz együtt próbálni valakivel, amikor egy pár ilyen mondatot hallasz a szájából, mert nincs miről beszélni utána, tehát úgyhogy voltak ilyen élmények azért. Meg hát tényleg, amit a Zsótérral is azért ő is keményen kapott ebből, hogy olvasópróbán egy hosszabb darabnál volt olyan színész, aki mondjuk az elején volt, meg a végén jelenete, és akkor olvasópróbán is volt olyan, aki amikor elolvasta, fölállt, hogy akkor ő menne, tehát hogy nem várná végig, amíg a többiek ott végigolvassák a színdarabot. De volt olyan, hogy első próbán valaki azt mondta, hogy azt a vége jelenetet, azt Sándor, azt ki kéne húzni, mert hogy én nem maradnék itt emiatt fél tízig. Szóval nekem ezek érthetetlen, felfoghatatlan dolgok, és ezért azt gondolom, hogy hát ezekkel nem lehet mit kezdeni, szóval. Tehát, hogy ez nem a mi
hibánk. Mondjuk ezek olyan különbségek, amiket úgy nehéz igen elsimítani, és akkor ez alatt a 9 év alatt fokozódott, vagy egy szétválás történt, tehát hogy nem lehetett összeolvadni, vagy hogy zajlott ez, hogy két táborra szakadás?
Hát azért El kell mondani, hogy azért voltak olyan emberek, akikkel nagyon jó volt dolgozni, tehát hogy mondhatnám? Azon, hogyha neveket mondok, akkor...
Nem mondjuk neveket, nem.
akkor rögtön az is van, hogy kit nem mondok. Tehát volt nagyon sok olyan színész, akivel azért nagyon-nagyon jó volt, és nagyon-nagyon szerették ezt. Tehát azért nem mondanám ezt olyan éles ellentétnek, vagy hogy kettéválásnak. Inkább azt mondanám, hogy volt egy olyan mag, aki ezt nem akarta, aki annak rukolt, hogy ez ne legyen, aki féltékeny volt, aki aláásott. Szóval volt egy ilyen nyilván, de igazából mi ezt nagyon hamar láttuk, és aztán megpróbáltunk ezzel nem foglalkozni. És hát ugye azért sem érti ezt az ember, mert olyan nagy dolog az, ha valakinek munkája van. Tehát, hogy még ráadásul ez sem volt a valahogy ott nem érzékelik azt az emberek, hogy micsoda tétje van annak, hogy van-e szerződésed, nincs szerződésed, hogy azért, ha már van, akkor érdemes dolgozni, tenni valamit, hogyha már ott vagy. Szóval ott azért volt egy kicsit ilyen kényelmes állapot is, hogy úgy nem lehet ezt érezni, igen, hogy mi a tétje. De azért inkább jó élmények voltak, szóval.
Azokkal folytatjuk majd a zene után.
Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you, Dad. All on that day, I said, Rock, what's the matter with you, Rock? Don't you see I need you, Rock? Lord, 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 all on that day. So I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river. It was boiling around to the sea. It was boiling around to the sea. It was boiling all on that day. So I ran to the Lord. Please help me, Lord. Don't you see me praying? Don't you see me down here praying? But the Lord said,
ahol hely van, színházi belépő, ez a műsor megy. Buzó Andrea vendégem. Vele beszélgetünk az Egri Színház szép korszakáról. Igen. 9 évet töltött ott. Hát ez egy olyan időszak volt, amiben voltak nagy találkozások, már erről így kézen közön beszéltünk. Igen. Is, vagy beszéltél is, hogy nagy találkozások szerepekkel, kollégákkal, rendezőkkel. Igen. Mit hoznál elő ebből, így gurítsál ide gyöngyszemeket ebből a 9 évből?
Hát a legelső nagy élmény a 100 év magány volt, ahol a Molnár Piroska játszotta a főszerepet vendégként, és az hát engem lenyűgözött az ő személyisége, a színészete, a méltósága, az egész darabnak a világa, a Bánki Róznak a jelmezei például, és ott nagyon-nagyon szerettem játszani, a Rebekát játszottam én abban, és nagyon jó volt, és Csizmadia Tibor rendezése volt. Aztán, ha gondolkozom, akkor a következő, ami így beugrik, vagy hát ami rögtön beugrik, az az Éjjeli Menedékhelynek a násztyája, amit hát egyszerűen... Amikor így nagyon-nagyon szeretek egy szerepet, amikor így hozzám nő, akkor például... Tehát én bemegyek az öltözőbe, és azt érzem, hogy így megsimogatom a jelmezeimet. Tehát annyira szeretem, annyira együtt élek azzal a emberrel, vagy lényel, aki tud jó játszani, hogy hát igen, teljesen ilyen szerelmi viszonyba kerülök vele, szóval nagyon-nagyon kötődöm hozzá, és ez a Násztya, ez ilyen volt, ezt Máté Gábor rendezte, és itt szintén úgy látszik nekem fontosak, mert megint csak kiemelem, hogy a Nagy Fruzsi csinálta például a jelmezeket, és annyira csodálatos dolgokat talált ki nekem, és az egésznek a hangulata ugye nagyon sötét volt, nagyon nehezen is vették ezt az előadást Egerben, mert sok olyan visszhang volt. Akkor még ott egy fokkal jobb világ volt, nem volt ennyi homeless, mint Pesten, tehát ennyi kéregető, és a buszmegállókat nem voltak úgy tele, úton, útfélen, hajléktalan emberekkel, és úgy eltartották maguktól, igen, hogy ez olyan piszkos.
Megelőzte Eger korát az előadás, igen, de igen. Én is nehezen viseltem azt az előadást, igen, de...
Hát mi nagyon szerettük, és nem csak én, hanem az volt az első olyan közösség kovácsoló dolog, amikor egyszerűen ugye, hát egy olyan előadás is, hogy szinte folyamatosan ott kell lenni a színpadon minden kinek, és hát szívünk, lelkünk benne volt, szóval mi azt nagyon-nagyon-nagyon szerettük. És akkor Násztya, hát Isten, nagyon csodálatos szerep is. Aztán például a Kőrösi Zoltán Galambok, amit én nagyon szerettem. Ott szintén az egész darabnak a stílusát nagyon bírtam, meg azt a figurát, ott ugye egy ilyen lepattant 50-es anyukát alakítottam, és az volt az első, amikor olyan karaktert játszottam, ami nem úgy én vagyok, hogy nem a korom, hanem valamiből át kell lépni, vagy meg kell lépni, vagy nem tudom, tehát hogy így egy figurát, vagy hogy karaktert.
Hát és szóval nem azt az üde fiatal nőt játszottad, amit oly,
az üde
fiatal. Ahogyan hatsz te a színpadon általában, hanem valami...
Igen, de mondjuk a Násztya sem üde és fiatal. Fiatalnak még talán fiatal, de üdének nem mondanám. De hogy igen, tehát hogy... tehát hogy igen, hogy egy másik kort, és az nagyon-nagyon-nagyon szerettem azt is. Aztán mi volt még... Hát ugye a közelmúltban volt a Prolik például, amit szintén nagyon szerettem, ami tulajdonképpen sorra jöttek olyan előadások, amiket úgy együtt csináltunk már,
mint társulat. Mondtam, én mondjuk azt írtam ki magamnak, amiket én láttam. Hogy ahogy tetszik, neked is a háztetőn menedékhely, a hülyéje,
igen.
Te rongyos élet,
igen.
Tangó, vadméz,
igen.
Elkéstél terje az a Zsótér, igen.
Igen. Emésztőtűz például, azt is nagyon szerettem, mert nagyon jó szerepek voltak benne, jó volt együtt csinálni, jó csapat volt szintén. Mindig, amikor így belegondolok, akkor ugye két dolog van, nyilván egyrészt a szerep, vagy az ember találkozása a szereppel, attól lesz meghatározó egy élmény, és a másik mindig, ami előjön, hogy a csapat, hogy olyan jó csapat volt, olyan jó volt együtt bemenni a színpadra, mert annélkül lehet bármilyen jó szerep, az teljesen.
Három nővért mondtuk?
Mondta. Talán a három névért, igen. Meg hát volt a télmeséje, azt is nagyon-nagyon szerettem, bár azt hiszem, hogy nem volt velem elégedett maradéktalanul a Máté Gábor, de én nagyon sokat tanultam abból a szerepből például. Aztán volt az utolsó évben az Olimpia, ami nagyon-nagyon jó volt, a Csörges meg, és...
Azt fogja adni, a tévé láttam.
Megint?
Igen, tényleg. Október 20-valahogy, 21 talán, igen.
De jó, ez is. Meg hát, ami az utolsó két évben volt, szerepeken túl, ugye, az a Hírlap Színház, hogy még nagy élmény volt, amit mi csináltunk, és hát ott fantasztikus.
Na, az másféle színészi vonásokat volt kénytelen előhívni belőle?
Teljesen más. Hát egyrészt bátorság kell hozzá, nagy adag bátorság, mert ugye az úgy történt, hogy volt, nem tudom, 10-11 ember, egy ilyen állandó társaság, és a Máté Gábor kapott 3 újságcikket a Heves megyei Hírlaptól, azt hiszem ilyen csütörtök péntek magasságában, és kiválasztott egyet, azt megbeszélte a Ciglár Balázzsal, aki a díszletet csinálta, hogy mi legyen a tér, és akkor vasárnap reggel, majd délelőtt 10-kor találkoztunk már abban a térben, amit ők kitaláltak, és elkezdtünk gondolkozni, és hétfőn este lett egy komplett előadás, de tényleg komplett előadás, tehát nem egy ilyen félig papírral a kezünkbe, vagy nem tudom én mi, egy ilyen, hanem egy komolyan megszerkesztett, végig gondolt jelenetek, még azt is mondom, hogy valamilyen szinten kidolgozva, és hát ehhez nagyon-nagyon fel kellett azért magunkat pörgetni, egyrészt, hogy az embernek az agya működjön, hogy a másikkal rögtön tudjon. Tehát az elsőnél még összevesztünk, emlékszem, így a társaság, és így mindenki mást akart. És akkor például megtanultunk együtt ilyen tempóban dolgozni, mert nem volt arra idő, hogy most akkor majd holnap, nem tudom, ez lesz, meg az lesz, hanem rögtön kellett dönteni, és kellett eldobni ötleteket, kellett ezt nyugodt szívvel hagyni, hogy akkor most nem az én ötletem, pedig az milyen jó lett volna. És akkor csináltunk ugye jeleneteket, és akkor a végén azt mondta Gábor, hogy az lesz, az nem lesz, az nem tudom, és akkor ezekbe úgy bele kellett egyrészt nyugodni, és csinálni tovább azt, ami volt. És hát fantasztikus sikere volt, meg nagyon bátrak voltak, nagyon olyan témákhoz is nyúltunk, ami azért foglalkoztat. Tehát nyilván, hogy újságból, ugye újságcikkek azért mindig egy olyan aktuális téma volt, amiről azért érdemes volt beszélni.
Még jó, hogy volt ehhez egy helyi lap, és akkor nem kellett rögtön irányt választani, hogy milyen
napi lap. Igen, ez nagy könnyebbség volt.
Igen, gondolom, igen. Van benned nosztalgia érzések iránt?
Persze, hát nyilván nagyon. Hát azért az nagyon-nagyon szép volt. Nagyon többször beszéltünk arról kollégákkal, sokan vannak, akik hiányoznak, és hogy ilyen nem lesz többet. Tehát többen reménykednek abban, hogy majd még egyszer összejön így ez a csapat, de azért ebben ma már nagyon nem lehet bízni, vagy csak így ilyen álomszinten, vagy titkos vágyként, de realitásként nagyon nehéz ma már ebben hinni, hogy ez úgy össze tud jönni, meg azért a csillagok szerencsés állása is kellett hozzá. Meg hát helyzet nyilván, ugye most nem olyan világ van, hogy úgy nagyon lehet azt gondolni, hogy majd úgy társulatok felépítődnek, és hát nem igazán erre felé mutat.
Most akkor valami szomorú zenét, idevágott szomorú zenét hallgatunk, és aztán folytatjuk. Thank you.
Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy a Rádió Kun szombat délután. Csalócki Zsolt, hangmérnök kollégám dolgozik a üvegen túl. Bozó Andrea színésznő a vendégem. Akinek, ezzel talán nem árulok el titkot, a férje, rendezője és színházigazgatója Csizmadia Tibor a férje.
Én tudom, igen.
És azon tűnődtem, hogy szerintem az, hogy neked ő a férjed, és ha jó ide, tehát a pályád jelentős részében ő a férjed, meg úgy értem, hogy így is már, jaj, belegabajogtam,
igen, de igen, minden, igen,
tehát ő is elég hosszú időt eltöltöttetek együtt a pályán eddig, és igen. Nyilván ezután is, ebből már jól nem jövök ki, no mindegy. Tehát, hogy azon tűnődtem, hogy ez szerintem legalább annyira hátrányos számodra a pályád, igen, számára, mint amennyire előnyös.
Hát ezt nagyon jól látod.
Mert szerintem az ember soha nem tudhatja, vagy sokszor nem, néha nem tudhatja, hogy mi miért van.
Persze, nyilván. Tehát szoktam azt mondani, hogy nekem ez a keresztem, hogy én az ő felesége vagyok, és nyilván kívülről sokszor úgy tűnik, hogy én ezért jutok lehetőséghez, vagy ezért játszom. És hogy minden azért van, mert persze merül. Egyrészt valamiért nekem ezt sokszor előhozzák. Nem tudom miért. Tulajdonképpen büszke is lehetnék erre, hogy mi annyira látványosan vagyunk férj és feleség.
Az álompár.
Nem így, csak hogy én legalább föl tudnék neked sorolni 6-7 olyan párt, akit én tudom, hogy egy színháznál vannak, és... lehet, hogy papíron nem férj és feleség, de mondjuk barátnő, vagy élettárs, vagy nem tudom én mi, és soha senki ezt meg nem kérdezi tőlük. És tőlem ezt mindig megkérdezik, és ez mindig...
Most már sajnálom, hogy ezt így kérdezem.
De nem, én erre abszolút számítottam. Tehát lásd, ez az én keresztem, tehát én tudtam, hogy ez be fog jönni. Mert ezt...
Na jó, de én sokkal empatikusabban kérdeztem,
mint mások. Abszolút, egyébként tényleg, mert ezt már rögtön előre is vetítetted, amit most mondok. Nagyon sok hátrányom volt már a dologból, tehát konkrétan azért nem kaptam meg például, most, hogy megint a filmhez visszatérjek, a sikertelen filmes karrieremhez, visszahallottam, hogy azért nem kaptam meg például szerepet, mert azt mondták, hogy a Csizmadia felesége vagyok, és hogy neki ne. És sok helyen talán azért is ijednek meg ettől, mert akkor rögtön valahogy azt gondolják, hogy akkor nem csak velem dolgoznak, hanem vele is, vagy hogy nem tudom, érted-e ezt, tehát, hogy akkor nem csak velem vannak kapcsolatban, hanem hogy akkor a Csizi mit szól, vagy nem tudom, tehát, hogy van egy ilyen fajta félelem is szerintem. Bár egerben ezt nem éreztem igazából, azt sem éreztem, hogy azért kapnék szerepet, mert én az ő felesége vagyok. Azért nem éreztem, mert ott olyan emberek dolgoztak, akiknek nem volt szükségük arra, hogy bármiféle gesztus gyakoroljanak az igazgató felé, hogy a feleségét kell foglalkoztatni. Tehát azt gondolom, hogy amiket én ott játszottam, azt önmagamért játszottam. Nyilván ő szeret velem dolgozni például, és akkor ez is úgy tűnik, hogy azért oszt rám szerepet, mert a felesége vagyok, amiben nyilván van is igazság, hiszen nem véletlenül vett feleségül, tehát van egyfajta bizalma felém, és talán még jó színésznőnek is tart, mert különben nem vett volna el, vagy szóval, hogy érted, tehát, hogy normális esetben az ember értékeli a párját, és nem gondolja azt róla, hogy hát ez egy tehetségtelen, de hát mindegy, ezt hagyjuk. Szóval, hogy szerintem két ember között azért van egy olyan fajta megértés, tehát hogy egy olyan kapocs is, hogy könnyebben megértik egymást, egy nyelvet beszélnek, egy irányba gondolkoznak nagyjából, nyilván nem mindenben, de hogy ettől könnyebb is együtt dolgozni. Tehát például nekem azért könnyebb, nem könnyebb, de az egy előny, ha vele dolgozom, hogy én tudom, hogy ő pontosan ismer engem, tehát tudja, hogy mit kell mondani ahhoz, hogy más csináljak, vagy máshogyan létezzek, tehát hogy félszavakból is.
Akkor van olyan, hogy próbán, hogy csak te érted, amit ő akar, vagy
van, mond? Van, olyan van, igen.
És
igen,
akkor
igen.
Fordítod? Vagy?
Illetve akik már sokat dolgoztak vele, tehát mit tudom én, a Kaszás Gergő, Széles Lack, ugye most velük próbálok, ők is már így vannak, mintha házastársai lennének, tehát ők is értik, de például fiatal színészeknek sokszor kell fordítani, hogy most mit is gondol pontosan. Tehát, hogy igen, nyilván van egyfajta nyelv, ami kialakul, úgyhogy Hát ez így van.
Ez ilyen.
Igen.
Na most amióta eljöttetek Egerből, azóta egyrészt hát egy kicsit szűkösebb
nagyon,
időszak
igen.
van, vagy nagyon szűkösebb, de, hát mi, de mondjuk dolgozni azóta is dolgoztok együtt, ugye igen, volt igen. itt egy, lett itt egy pinceszínház történet, uh-huh. amit én nem tudok pontosan.
Hát remélem, hogy pontosan fogok fogalmazni, a Ferencvárosi Művelődési Központnak a vezetője a Kürösi Zoltán volt, vagy lett. És akkor ő fölkérte a Csizit, Csizmadi a Tibort, hogy egy ilyen művészeti tanácsadóként segítse őt ebben a dologban. Ő igazából a Pince Színházban próbált kialakítani egyfajta stílust. Három előadás született az ő hát hosszú 6 hónapos működése alatt. Ez a Bányavirág, a Székely Csaba, amit ő rendezett, a Néder Panni rendezte hát, hogy szeret maga engem, és a Kővári Kati rendezte a Janikát. Hát és aztán a Zolinak, a Kürösi Zolinak megszűnt ez a megbízatása, vagy nem ő folytatta ezt februártól, és így aztán az új vezetés az nem tartott igényt a Tibor munkásságára, vagy mással képzelte el ezt a dolgot, úgyhogy ez ennyi így röviden.
Rövid korszak, de hát ha most akkor a Bányavirág folytatása, amit most próbálsz, ugyanazzal a csapattal, igen. akkor ez már nem is egy pinceszínház
nem,
projekt?
Ez most már a Szkénében lesz bemutatója uh-huh. november végén. Ez ugye, amiről beszélünk, ez a trilógia, a Székely Csabának a trilógiája, a Bányavirág az első, amit játszunk a pinceszínházban továbbra is, és aztán a második rész a Bánya Vakság, amit a Szkénében fogunk november végén bemutatni. A Fügének a koprodukciójával, vagy segítségével, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, és utána még nincs semmi, de van egy harmadik rész, a Bányavíz, amit hát majd egyszer szintén nagyon jó lenne, így akkor már ezzel a csapattal azt is nem kihagyni.
Ez a csapat, amit említesz, azt néztem, hogy Széles Lászlóval, Kaszás Gergővel, Csizmadi a Tibor keze alatt 2001-ben dolgoztatok így először, a Closert csináltátok, Buda Stage-ben. Hát ez több mint 10 év, és igen. sokat változtak ezek a fiúk azóta?
Nem, szerintem nem. Szerintem egyáltalán nem változtak. Én úgy érzem. Sőt, a Tóth Jocó sem változott, aki abban nem volt ugyan benne, de ebben benne van, de ő mindig is Tóth Jocó volt, és szóval ő olyan volt szerintem 10 évvel ezelőtt, és meg 20-szal is, mint most. És a Vándor Évivel még nem dolgoztunk, ő van ebbe benne, de őt is nagyon-nagyon megszerettük, és nagyon-nagyon jól beilleszkedett ebbe a csapatba. És most a második részben az Eke Angéla lesz, mert úgy változik a szerep, hogy egy ilyen diáklány. Szükség benne, úgyhogy az Eke Angéla, aki most végez a báb osztályban a főiskolán vagy egyetemen. De azért elmondom gyorsan, hogy szóval nagyon, vagy nem tudom mennyi időnk van, de azért azt elmondom, hogy hát igen, sokkal kevesebb munkám volt ebben az évben. Nagyon nehéz bárhol is, bármilyen lehetőséghez jutni, de tulajdonképpen nagyon hálás vagyok a sorsnak, mert két olyan előadást adott ajándékba, amiért érdemes ezt csinálni, és amit borzasztóan szeretek, ez az egyik, a Csizmadi rendezte Bányavirág, és a másik pedig, amit a Néder Panni, azt is már említettem, a Hát, hogy szeret maga engem, ami egy 3 szereplős darab, Szikszai Rémusz, az Eke Angéla és én vagyunk benne, és nagyon-nagyon szeretjük csinálni, szívügyünk ugyanúgy, nagy találkozások ott is, hogy például én azt hittem Eger után, hogy nekem nem lesz, vagy hát nagyon nehéz lesz majd megint olyan élmény, tehát olyan csapatot találni, akivel úgy nagyon jó együtt lenni, és akkor jött rögtön ez a Krúdi előadás, ami hát nagyon nagy boldogság, mert tulajdonképpen ugyanazt a lényegi dolgot tapasztaltam a munkában, ami miatt az Eger is olyan volt, amilyen.
Azt hiszem, a további kérdéseim azok mind a kedélyünket rongálnák, úgyhogy én abba is hagyom itt. Köszönöm szépen Bozó Andreának, hogy eljött. Szépen. Köszönöm a rádióhallgatók figyelmét, ahol a hely van, színházi belépő, ez a műsor ment. Stuber Andrea vagyok, elköszönök. Viszont hallásra a jövő héten.